csendesedjünk el és imádkozzunk. Uram, úgy tűnt, hogy olyan egy szívvel tudjuk énekelni azt, hogy csak te legyél a fény a mi sötétségünkbe. Hadd mondjuk most ezt ki őszinte imádságként még egyszer, hogy világíts be a mi sötét világunkat, az én szívemet. Ne kívánjunk, Uram, vakító vagy hamis fényeket. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezen a mai napon is annyi újat és annyi erősítőt, bátorítót mondtál nekünk. És köszönjük, hogy ezen az egész héten a te győzelmedre szeretnéd a tekintetünket fölemelni. Kérünk azért, Úr Jézus, hogy egyikünk se legyen itt hiába, hogy azt a munkát, amit a mi életünkre személy szerint nézve elterveztél, azt elvégezhesd, hogy adjuk oda magunkat neked, hogy ne legyen gátja semmi a szívünkbe se, se kívül, se az értelmünkbe annak, hogy te életre hívj, megújítsál bennünket. Köszönjük, hogy legyőzted a gonoszt. Köszönjük, hogy azt szeretnéd ma este a mi életünkben is, hogy szabaddá legyünk minden köteléktől. Szabaddá legyünk a te számodra. Áld meg így az igédet, kérünk. Amen. Ugye az esti sorozatunknak a köszöntése az Úr Jézus szájából így hangzik, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Jézus Krisztusban bízni nem nehéz, mert ő soha nem hazudik. Ellentétben a kísértővel, a sátánnal, aki a hazugság atya. Jézus maga az igazság, és mégis, akárcsak itt közülünk is, nem bízik benne mindenki. Nem bízta rá az életét mindenki. De ha a világban körülnézünk, szinte alig-alig találunk, különösen az ismerősi hívő testvéreken kívül egy-egy igaz testvérre, aki Jézus Krisztusnak adta az életét. Szeretnék a bizalommal kapcsolatban egy kis történetet elolvasni, hogy mit jelent nem csak hinni, hanem bízni Jézus Krisztusban. Egy nap egy George nevű férfi kifeszített egy drótkötelet a Niagara vízesés fölött, és azt mondta a körülötte álló embereknek, hogy ő ezen a kötélen kerékpárral át fog menni az egyik oldalról a másikra. Nagyon felhördültek az emberek, egyrészt féltették, másrészt bolondságnak tartották, hogy mi az, hogy ő a drótkötélen biciklizik, de amikor meglátták, hogy a bicikli kerekéről leveszi a gumit, és fölhelyezi a kötélre a kerékpárt, és ráül, akkor elkezdték biztatni. És ahogy haladt az egyik oldalról a másik felé, egyre hangosabban biztatták. Gyerünk, George, hiszünk benned. Meg tudod csinálni, hiszünk benned. Átért a túlsó partra, visszafordult, és az emberek egyre jobban éjjenezték, ünnepelték. Fantasztikus voltál, George. Hittünk benned. Tudtuk, hogy meg tudod csinálni. Fantasztikus volt. Na, akkor kiül föl a vázra. Átviszem. Az emberek döbbenten, csöndben hallgattak, visszahúzódoztak. Senki sem bízik bennem. Az előbb még mindannyian hittetek bennem. Ekkor a tömegből megszólal egy kislány, és azt mondta, ő felül a vázra. Az emberek fölbőszültek, szidni kezdték George-ot, hogy egy gyerek életét teszi kockára, ahogy azonban a bicikli a kislánnyal az ülésen elindult a túlpart felé, újra bátorítani, biztatni kezdték. Gyerünk, George, meg tudod csinálni. És amikor átért a túlsó partra és visszafordult, még jobban éjjenezték, még jobban biztatták. Fantasztikus vagy, mondták, amikor visszaért az egyik oldalra. Hittünk benned, tudtuk, hogy meg tudod csinálni. És valaki csendben megkérdezte a kislánytól, hogy miért ült föl erre a biciklire. És ő csak annyit mondott, azért, mert ez a bácsi az édesapám. És én nem csak hittem benne, hanem bíztam is benne. Ennyivel több az, amikor nem csak elhisszük azt, amit Jézus Krisztus nekünk, velünk kapcsolatban, vagy önmagáról szól, hanem odaadjuk az életünket, rábízzuk, átadjuk a uralmat az életünk fölött. Jézus győz a kísértő felett. Ez lesz a mai esti áhítatnak a címe, és a Máté evangéliumából a 4. fejezetből az 11. verset szeretném felolvasni. Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta. Viszont megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki. Mind ezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme, angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Jézus győz a kísértő felett. A elmúlt év bibliaolvasó kalauzunknak a vezér igéje az volt, hogy Istennek minden lehetséges. Tudjuk jól, hogy a sátán valóságos személy és valóságos hatalom. Messze ember fölötti intelligenciával és hatalommal. Esélyünk nincs vele szembe, hogyha önerünkből szeretnénk szembeszállni vele. De Jézus meg tudja tenni azt is, amire a sátán nem képes. És ezért lehet ennek a estének is a bátorító mondata számunkra az, hogy Jézus győz a kísértő felett. És Jézus nem az Isten fia, hanem Jézus az ember fia győzte le a kísértőt a pusztában. Jézus az Isten fiúi dicsőségét, méltóságát a Isten országában hagyva magát megüresítette, így mondja Isten igéje, és a mi emberi testünkbe magát belealázva jött le ide a földre, és nem volt semmi más eszköze ahhoz, hogy a kísértővel szemben a harcot fölvegye, mint ami minden hívő ember számára is ma Isten által megadatik. Az Atyával való kapcsolata, az igének az élő és ható hatalma, és az ő engedelmessége, ami által az ember fiaként szembeszállt a gonoszszal. Nem volt könnyű Jézusnak ez a harc. Ugyanolyan mérhetetlenül fájdalmas és gyötrelmes volt, mint amikor mi kerülünk bele hasonló kísértésekbe, hasonló próbákba. Jézus mielőtt a pusztába ment, felkészült. Az ő felkészülésének a utolsó momentuma a keresztre indulás előtt, a messiási küldetés elkezdése előtt a megkeresztelkedése volt. És olyan rendkívül sokat mondó a keresztelkedésével kapcsolatban az a mondat, ami így van megírva a Bibliában, hogy amikor megkeresztelkedett, megnyílt a menny. Tehát amikor Isten lelke az ő szeretett fiára kitöltetett, akkor ennek látható és hallható jele is volt. Megnyílt a menny, és galamb formájába Isten lelke rászállt, és mindezzel egy időben egy hang hallatszott, ami így szól, hogy íme az én szerelmes fiam, szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Jézus Krisztusban, az ember fiában gyönyörködött az atya. Milyen jó lenne, ha bennünk is gyönyörködhetne. Különösen abban, amit a szívünkben lát. És milyen jó lenne, ha mi is úgy tudnánk elcsendesülni testben és lélekben is, hogy nem csak fölemeljük a tekintetünket Jézus Krisztusra, hanem gyönyörködünk benne. Ha valakibe gyönyörködni tudunk, akkor olyanná szeretnénk lenni, mint amilyen ő. Tudunk-e ma este így föltekinteni Jézus Krisztusra, Isten fiára, aki emberré lett? Úgy kezdődik ennek a megkísértésnek a története, hogy a lélek elvitte Jézust a pusztába. A lélek elvitte. Mit is jelent ez? Hogy Jézus Krisztus hagyta magát vezetni Isten lelke által. Az ige így mondja, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Tehát nem csak hittem, hanem bíztam is benne. Elhittem, hogy amit Isten eltervez felőlem, amit Isten akar és velem megértet, ahhoz igazítom az életemet. Azt teszem. A vezetés, a járás az értelmünk megújulásával kezdődik, a megtéréssel, a fordulattal, a fordulóponttal. De hogyha egy egyszerű kis példával próbálnám illusztrálni azt, hogy mit jelent Isten lelkének a vezetésére hallgatva arra menni, amerre ő szeretné, akkor azt a példát írtam ide föl magamnak, hogy olyan ez, mint amikor egy kisgyerek elkezd járni, tanulni. Amikor csak kezdi, akkor egy pillanatra sem engedi el az édesanyja kezét. Teljesen rá van szorulva. Egyetlen lépést sem tud tenni az ő biztonságos kézfogása nélkül. Azonnal elesik. Amikor már pár év múlva nagyjából biztonságosan meg tudja tenni a lépéseket egymás után, akkor pedig az a legjellemzőbb rá, hogy még véletlenül se akar arra menni, amerre kellene. Biztos mindannyian sétáltatok már 2-3 éves kisgyerekkel, aki már nem szívesen fogja mindig a kezünket, és ha előre megyünk, akkor többnyire ő hátrafelé halad. És ez is lelki értelemben jellemző a mi éretlen hívő életünkre, de igazából Isten vezetésének, a mi járni tudásunknak, követésünknek a célja az lenne, hogy célba érjünk. És ez a célba érés, ez nem jelent más, mint hazataláljunk. Hazataláljunk először, hogy a menny a mi otthonunká legyen, és aztán hazataláljunk majd életünk végén. Olyan szemléletes példa még a vezetéssel kapcsolatban a pásztor példája. A mi európai viszonyaink között egy picit más a pásztornak a módszere, de az izraeli, illetve a keleti tájakon az volt a szokás, meg talán még ma is az, hogy a pásztor elől megy, és önként követik a bárányok. Az a bárány követi a pásztort, aki ismeri a pásztor hangját. És a bárány meg tudja különböztetni a saját pásztorának a hangját az idegen pásztor hangjától. A Istennel való kapcsolatunknak a lényege azon túl, hogy tulajdonképpen minden hatalom, minden cselekvés, minden erő és minden, amink van, lélek szerint is Istentől származik, az mégis az imádság, az ige és az engedelmesség által lesz a miénk. Így lesz valósága az életünkbe. Ahogy talán tegnap is mondtam, hogy az akarást is Isten munkája, a hitet is Isten adja, a bűnünket is ő bocsátja meg, az új életet, az új lehetőséget is benne nyerjük, de a döntést nekünk kell meghozni. Jézus Krisztust a lélek elvitte a pusztába, és aki igét olvas, vagy rendszeres ige hallgató, az egészen biztos hallott már sokféle magyarázatot a pusztával kapcsolatban. Én egy gondolatot szeretnék ezzel kapcsolatban mondani. Eszembe jutott Izrael történetéből az, amikor a pusztában vándorolt 40 évig, és egy szó, ami így hangzik, hogy megsanyargatta Isten a népet a pusztába. Szükséghelyzetbe került. olyan körülmények közé, amihez nem volt hozzászokva. Olyan körülmények közé, ahol sok minden hiányzott az életéből, amit addig természetesnek tartott. Jézus Krisztus számára ez a puszta, ez Isten előtti szintérré lett, egy szent helyé, ahol mindent hátrahagyott, ami a világhoz, ehhez a földhöz kötötte, és böjtölt, és imádkozott, és ennek egyetlen célja volt, hogy egészen mély, bensőséges kapcsolatba kerülhessen az Atyával. Az Isten előtt való csendes elmélyülés szent helyévé lett számára a puszta. A puszta a mi életünkben, lelki értelemben nem a száraz füvet jelenti, és nem az emberektől való távollétet, hanem valami olyan nehéz helyzetet, olyan különleges körülményt, aminek első látásra, hallásra nem szoktunk örülni. Amit legszívesebben kisöpörnénk az életünkből, legszívesebben távol tartanánk magunktól, de ezzel együtt Istent magát is, Jézus Krisztust is távol tartanánk magunktól. Akkor a 40 napi éhezés és lelki elmélyülés, fölkészülés után az ördög elvitte Jézus Krisztust, hogy megkísértse. Az ördög kísértése mindig a mi életünkben is, ma is, mindig arra irányul, hogy ki az Úr az életedben. Ki uralkodik a te életedben? Ki a te Istened? Azt olvastam valahol, hogy a kísértés az ember számára egy második lehetőség. Egy második lehetőség, amivel a kívánságaidat, a vágyaidat kielégítheted. Mint ahogy az Éva számára ott az Édenkertben nem volt jó és elég lehetőség az, amit Isten kínált, hanem inkább hallgatott a kísértő által fölkínált lehetőségre, ami által egyértelműen Istennel is szembe került. Ebből a történetből, ahogy Jézus Krisztus életét megvizsgáljuk, láthatjuk azt, hogy az ördög egyáltalán nem hagyja békén azokat sem, akiket Isten lelke vezet, tehát akik Isten fiai. Sőt, azt mondta valaki, hogy ha Isten fia vagy Isten gyermeke vagy, akkor egészen biztosan számíthatsz arra, hogy az ördög szembe jön veled. Másik gondolat pedig ezzel kapcsolatban az, hogy akkor essék kétségbe, hogyha soha nem ér támadás. Mert akkor azért hagy békén, mert alszol. Mert nem igazán kell foglalkozni veled. Jézus Krisztus nem ismert más lehetőséget. Egyetlen egy lehetőséget ismert, azt, amit az Atya akart. Olyan kedves számomra az a mondata, hogy azért szeret engem az Atya, mert én leteszem az életemet az ő kezébe. Jézus Krisztusnak nem volt más vágya, nem volt más kívánsága, mint az, hogy egy legyen az Atyával. Ahhoz, hogy fel tudjunk készülni egy kísértésre, Isten ad nekünk lehetőséget. Ha azt kérdezném, hogy valaki föl tud-e készülni arra, hogy elessen, akkor valószínű nemmel válaszolnánk. De ha lelki értelemben teszem föl ugyanezt a kérdést, akkor a saját tapasztalatomból merítve mondhatom azt, hogy a kísértésre való felkészülés nem más, mint hogy állandó és folyamatos, élő kapcsolatba lenni az Atyával, az ő fiával, az igén keresztül, akinek napi tápláléka Isten igéje, és naponta erőt merít belőle, azt Isten ezáltal meg tudja őrizni a legnehezebb időszakokban is. Jézus Krisztus megkísértésének az első támadási pontja az a kenyérkérdés volt. Így olvassuk az igében. A kísértő ezt mondta, ha Isten fia vagy, mondd ezeknek a köveknek, hogy változzanak kenyérré. Ő így válaszolt, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével is, amely Isten szájából származik. A legelején azzal kezdtem, hogy a kísértés az mindig az Istenbe vetett bizalmunk, kísértő az mindig az Istenbe vetett bizalmunkat támadja. Hogy ne higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Hogy ne higgyünk abban, hogy Jézus Krisztus meg tudja váltani az életünket, az én életemet és a te életedet. Jézus Krisztust az ellenség, a zsidók, akik tulajdonképpen a tegnap esti történetben úgy szerepeltek, hogy az övéi, Isten választott népe, Jézus Krisztust azért ítélték halálra, azért látták halálra méltónak, mert Isten fia volt, mert Isten fiának tekintette magát. Ez volt az egyetlen halálos bűne, ami miatt megölték. És mindig ezt szeretné hitetlenül is és hívőként is a kísértő megkérdőjelezni az életünkbe, hogy csak azt ne hidd el, hogy Jézus Krisztus Isten fia. Ha Isten fia vagy, így közelít az ördög. Az ördög tudja, hogy mit akar. Van egy ilyen hétköznapi mondás, legalábbis én gyerekkoromban többször hallottam kérdő mondatként, illetve kételkedésként, hogy az ördög tudja, mit akar. Az az ember, aki nem egyértelműen mondja el, vagy hozza nyilvánosságra, hogy mit szeretne. És én ezt egyáltalán nem kérdőjelként mondom, hanem nagyon határozottan, hogy az ördög határozottan tudja, hogy mit akar. És az ördögnek egyetlen egy célja volt Jézus Krisztussal szemben, az, hogy eltávolítsa, illetve eltérítse a keresztre vívő útról. Hogy ne történjen meg. És ugyanazokat a szavakat adhatjuk a szájába, amit ő nem sokkal előbb Péter szájába adott, hogy ments Isten. Ments Isten, te nem halhatsz meg, te nem mehetsz végig egészen a Golgotáig, te nem adhatod oda az életedet, ezt súgja Jézus Krisztus fülébe itt ebben a történetben a gonosz, és érdekes módon Jézus szájából is hasonló hangzik el, vagy hangozhat el, hogy távozz tőlem, Sátán. Jézus Krisztus tudjuk, hogy megrendült, amikor az utolsó pillanatokban a keresztre feszítés előtt az atyával beszélgetve, a főpapi imádsága előtt letette az életét az atya kezébe, és nem volt az egy kis harc. Az egy hatalmas győzelem volt, hogy Jézus Krisztus ott újra, egyszer s mindenkorra vállalta azt a szenvedést, vállalta azt a halált, ami miatt ide a földre jött. Ha Isten fia vagy, mondd, folytatódik a igénk, és belegondoltam abba, sok éve, több évtizede hívő voltam már, amikor megértettem valamit Jézus Krisztus csodáiból. Jézus Krisztus szavára mindig csodás dolgok történtek. És az a pillanat, amikor előttem teljesen megvilágosodott, hogy hogyan is megy végbe a csoda, a gyógyulás, az volt, amikor a sorvad kezűnek Jézus Krisztus azt mondta, hogy nyújtsd ki a kezed. Valaki, aki béna. Valaki, aki soha nem tudja mozdítani a kezét. Valaki, akin senki nem tudott segíteni, találkozik Jézus Krisztussal. És csak ennyit mond neki, hogy nyújtsd ki a kezed. Mit gondolhatott az az ember? Milyen gondolatai lehettek? Talán az, hogy hát jó vicc. Hát nem látod, hogy pont ezt nem tudom? És Jézus Krisztus szavára, arra, hogy ő mondta, kinyújtotta a kezét. De hát ez sokkal korábban kezdődött, hogy mekkora hatalom, milyen teremtő erő Isten szava, az ő Isten fiának a szava, aki ugyanúgy ott volt és részt vett a teremtett világ az ember létrehozásában. Jézus Krisztus szava hatalom. Hatalom a mi életünkben, Isten igéje, és hatalom a kísértővel szembe. Ezek a kövek változzanak kenyérré. Óhatatlanul is kicsit megmosolyogva magamat az jutott eszembe, hogy én tudok puha kenyérből kőkemény kenyéret varázsolni, de olyat még nem láttam, hogy valaki követ puha kenyérré változtasson át, de hiszem, hogy Jézus Krisztus meg tudta volna tenni. Más helyen mondja azt, hogy ha ti nem beszéltek, ha ti nem tesztek bizonyságot, akkor a kövek fognak beszélni. A kövek lesznek élő kövekké, bizonyságtevőké. Tehát a kenyérkérdés az első próba, amiben Jézus Krisztust Isten megpróbálja, és a kísértő pedig szeretné elbuktatni. A megélhetés gondja az egyik legalapvetőbb problémája minden embernek. Kenyér nélkül igazából nem is lehet élni. Én is ezt gondoltam 2 évvel ezelőttig, amikor kiderült 2 gyerekünkről, hogy lisztérzékeny, és kiderült az, hogy az a kenyér, amit mi az életben maradásunkért eszünk, az ő életüket halálos veszedelemmel fenyegeti. Nem tudja a búza lisztnek egy adalékanyag, vagy egy tartozékát, a glutént, a szervezet földolgozni, illetve az ellenanyagot, ami ellene termelődik, mert méregként azonosítja, elpusztítja a bélbolyókat, és nem szívódik fel, és a legalattomosabb, legdurvább betegségek kialakulásához vezet, ha valakinél ez nem derül ki. De a kenyér alapvetően a mi életben maradásunknak a feltétele. Ha víz és kenyér van, a legszűkösebb körülmények között is, mondjuk a háború idején, akkor életben maradunk. És Jézus Krisztus ezt, ami az ő testét ugyanúgy táplálta, mint ahogy a miénket táplálja, 40 napig nem fogyasztotta. És miután eltelt a 40 nap, így olvassuk az igében, megéhezett. És milyen alattomos az ördög. Nem elég, hogy a testben élő, és az emberhez viszonyítjuk, hozzánk hasonlítjuk, a gyenge embert támadja, a felettünk lévő szellemi hatalom, még ezen belül is megvárja azt a pillanatot, amikor a gyenge ember a leggyengébb, amikor fáradt, éhes, kimerült. És nem így szokott ez történni velünk is, hogy pont amikor a legrosszabb, pont amikor a legerőtlenebbek és leggyengébbek vagyunk, erre a támadásra Jézus Krisztus nemhogy cselekvéssel nem válaszol, tehát nem enged és nem teszi meg azt, amit a sátán kíván, hanem határozottan és egészen pontosan a Szentírást idézve Isten szavával válaszol. Megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével is. Vajon így van-e ez a mi életünkben is? Vajon hol van a helye Isten igéjének a mi életünkben? Ahogy kenyér nélkül a test életképtelen, úgy Isten igéje nélkül a mi lelkünk elerőtlenedik. Egyáltalán meg se születik. Én nagyon emlékszem a megtérésemre és a megtérésem utáni közvetlen időre, hogy számomra hihetetlen nagy kincs volt a Biblia. Én katolikus vallású voltam 18 éves koromig, és aktív, rendszeres templomba járó, sőt, példamutató gyerek, és el is hittem magamról, hogy én milyen jó vagyok, és nekem ebben a kérdésben semmilyen problémám nincs. De amikor megtértem, ezt most nem mondom el, csak a következményt, kaptam egy Bibliát. Az én életemben olyan különös dolog történt, hogy nem láttam, nem is hallottam folyamatosan, persze a bizonyságtételeket, amik által aztán oda találtam az Úr Jézushoz, igen, de nem ismertem Isten igéjét, csak minimálisat tudtam belőle. De talán éppen ezért, mert számomra az egy eltiltott dolog volt addig, hihetetlen kincsnek tartottam. És én ma is azt gondolom, hogy Isten azért tudott engem megtartani ennyi időn keresztül, mert ezt a szomjúságot most is adja az ő szava után. Tehát szomjazod-e Isten igéjét? Kezded-e a napot minden reggel azzal, hogy térdre borulsz Isten előtt, imádságban és csendességben? És akkor lehet kiteljesedett és boldog az életed. Spurgeonnel kapcsolatban olvastam azt, hogy minden reggel úgy imádkozott a csendességében, hogy Uram, ma reggel is tégy boldoggá engem. És ezt nem ő írta le magáról, hanem egy másik könyvben írták róla, és odaírta megjegyzésként az a szerző, hogy hogy is volt ez. Spurgeon nem úgy ébredt minden reggel, hogy jaj, de boldog vagyok, Uram. Neki is minden reggel meg kellett harcolni azt, hogy Isten erejét kérje el. Isten áldását kérje az életére. Hát ne csodálkozzunk, ha nincs erőnk, ha elfáradunk, ha elgyengülünk, vagy ha nem vagyunk életképesek, ha nem táplálkozunk. A második kísértés így hangzik, hogy vesd le magadat, mert megvan írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. A kísértő nálunk jobban ismeri a Szentírást. Pontosan, hibátlanul idézi Isten szavát. És mégis, amit el akar érni vele, az Isten akarata ellen való. Jézus Krisztust arra szeretné rávenni, azt a Jézus Krisztust, akinek a dicsősége az elmúlt 30 évben rejtve volt többnyire az emberek szeme előtt, a tanítványai számára néha egy-egy kis fölcsillanás, villanás volt. Tehát azt a Jézust, akinek a dicsősége rejtve volt eddig emberek előtt, arra szerette volna rávenni, hogy mindenki szeme láttára csináljon valamit, amivel egészen biztosan tudtára adja mindenkinek, hogy ő nem ember, hogy ő Isten fia. Ő olyan hatalommal bír, hogy bármit megtehet. Ha valami, akkor az biztos nem volt jellemző Jézus Krisztusra, hogy ő a saját maga érdekében, öncélúan bármit tegyen vagy mondjon. Az egyik legmegdöbbentőbb a Bibliából éppen az, hogy amikor azzal az undorító koncepciós perrel elítérik a főpap udvarában, alig találnak két olyan embert, aki egyformán hazudik, hogy a lelkiismeretüket megnyugtatva küldhessék a keresztre, egyetlen szót a maga érdekében nem szól. Azt hiszitek, a sátán nem ismerte Isten fiát. Mégis mindent megpróbált. Azt szerette volna, hogy Jézus Krisztus egy kicsit népszerűbb legyen. És ez természetesen az ő pozícióját is emelte volna. A sátán súg. Miért nem teszed meg azt, amire az emberek várnak? Aminek az emberek örülnének? Ami miatt az emberek téged dicsőítenének? Milyen csodálatos dolog lehetne ez? És arra hivatkozik, arra az ígére, hogy Isten fiának senki sem árthat. Isten fia fölött senki sem győzhet. Nem győzhetnek a Heródesek, és nem győzhet a kísértő sem. A népszerűség, a siker, a sztárság a mai világunknak szintén nagyon nagy gyengéje. Könnyen kísérthetők vagyunk ezen keresztül, és nehogy azt gondoljátok, hogy csak a fiatalok. Mennyire vágyunk arra, hogy bennünket is elismerjenek. Délután volt szó itt a tiszteletről, hogy tiszteljenek, és hogy mi különbek lehessünk másoknál. A harmadik kísértés az utolsó, a legerőszakosabb, az Isten imádatunkkal függ össze, az első parancsolattal. Amikor Jézus Krisztus a Golgotai kereszten meghalt, és egészen addig az ő ellenségei és mindenki arról beszélt, hogy ő nem Isten fia, és itt is ebben a kísértés történetben az ördög kétszer is erre tette a hangsúlyt, mindig így kezdte a támadást, hogy ha Isten fia vagy. Ott a kereszten olyan egyértelmű módon lett mindenki számára világossá az, hogy ő Isten fia, hogy a legmesszebb ről jövők, lelkileg a legtávolabb lévők, Istenhez legtávolabb lévők is egyértelműen mondták azt, hogy bizony, ez Isten fia. Ez konkrétan a százados szájából hangzott el, de vajon meg tud-e bennünket győzni Isten igéje, Isten lelke arról, hogy mi úgy tudjunk föltekinteni Jézus Krisztusra, mint Isten fiára. És a kísértő utolsó, harmadik kísérlete az az imádat volt, hogy kit imádj. A sátán fölvitte Jézust egy igen magas hegyre, megmutatta neki az egész világot, ugye ezt mi az emberi látóképességeinkkel elképzelni se tudjuk, és azt mondta neki arcátlanul, hogy nézz körül, neked adom az egészet. Hát kié volt? Az ördög csak vitorolja ezt a világot. Az igazi tulajdonos a Teremtő Isten. Az igazi tulajdonos Jézus Krisztus, a dicsőség királya. És csak idő kérdése, hogy egészen konkrétan is valósággá legyen. És éppen ezért támad a sátán olyan dühötten és fáradhatatlanul. A sátán azt szerette volna elérni, hogy Isten fia elég hatalommal bír ahhoz, hogy függetlenedjen Istentől, és ne Istent imádja, hanem őt. Ahogy a Bibliában olvassuk, hogy az ember az egész világot megnyerheti. Egészen pontosan így van megírva, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. De mellesleg, csak úgy csöndben, ráadásul, a lelkedet adod árként. Mi mindennel kápráztathat el bennünket az ördög? Hív, csábít, ígérget, és csalódunk. Időnként még ad is valamit, egy kis koncot. Aztán újra hív, újra ígér, újra csábít, és újra csalódunk. És egy ember élet eltelhet ezzel. Isten üdvtervét akarta a sátán meghiúsítani, Jézus Krisztus váltságát, a Golgotán szerzett váltságát a mi számunkra akarta megsemmisíteni. Mert a gonosznak minden hívő ember élete egy kudarc, veszteség. Jézus Krisztus, ha legyőzheti a mi életünket, akkor az a sátán számára egy kudarc. Így fejeződik be ez a történet, hogy távozz tőlem, sátán. Isten igéjével utasítja vissza. Azzal az igével, ami erő és hatalom. És erő és hatalom lehet a mi személyes életünkben is. Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Amen. Imádkozzunk. Uram, föl sem fogjuk azt a csodálatos lehetőséget, hogy te itt vagy közöttünk, hogy ismerhetünk téged, hogy hallhatjuk a hangodat, hogy úgy tekinthetünk föl rád, mint a dicsőség királyára, az én megváltomra és szabadítomra. Köszönjük neked azt, hogy te végigmentél azon az úton, ami az életedbe került. Köszönjük, hogy láthatjuk majd a további estéken azt is, ahogy nem csak a kísértőt, a természeti erőket, a sötétség birodalmát, hanem a halált is legyőzted föltámadásod által. Könyörülj rajtunk, kérünk, mindannyiunkon, hogy tudjunk úgy gyönyörködni benned, mint a saját személyes megváltónkban. Amen.